Az Új Szövetség első könyve, Máté evangéliuma. Jézus születését az első fejezettől kezdve mondja el, hamarosan karácsonykor olvasni fogjuk ezt a szakaszt. És Jézus születésének a történetét egy nemzetség táblázattal vezeti be. És mint minden nemzetség táblázatban alapvetően a férfiak vannak felsorolva, született ettől ez, és ahogy végigmegy az egész nemzetség táblázat, elérkezünk Józsefig, és aztán Jézusig. És ebben a nemzetség táblázatban négy nő van néven nevezve, akikről volt szó az elmúlt időszakban. Az egyik, aki néven van nevezve, Ruth, és Ruth könyve van egy könyv, a Bibliában Ruth könyve, amiről beszéltünk heteken keresztül, szeptember-októberben. A másik két hölgy pedig, akiről szó volt két hete, Támár, és múlt héten pedig Ráháb. Akiről ma szó van, ő pedig Úriás felesége. Csak így nevezi a Szentíró a nemzetség táblázatban. Mind a négy történet, ugye Máté az evangéliumot, ezt az írását, ami összefoglalja Jézus születését, életét, tanítását, halálát és feltámadását, olyan embereknek írja, akik zsidó háttérből lettek Jézus követői. Mind a négy név botrány a zsidóságban. Ruth csak annyiban, és az ő még a legkevésbé, hogy egy pogány valaki, akiről láttuk, hogy Isten népének a tagjává lesz. Támár szintén pogány, tehát ez már önmagában botrány, de ahogy hallottuk az ő történetét, két hete paráznőnek adja ki magát egy ponton, hogy megszerezze azt a jogot, ami különben valóban jár neki. Ráháb szintén pogány Jézus családfájában, nem zsidó, és emellett a Biblia csak úgy nevezi, hogy parázna asszony, valószínűleg prostitúcióból élt. És Úriás felesége, ő zsidó, és az ő életéhez is egy botrány kötődik, nem annyira az övéhez, mint az ő végül férjéhez, Dávidéhoz. Úgyhogy ezt a történetet fogjuk most olvasni, egy advent utolsó vasárnapján készülve a karácsonyra, hogy kik is vannak Jézus nemzetség táblázatában. És vajon, már most feltehetjük ezt a kérdést, vajon miért helyezi el Máté evangélista ezeket a neveket? Miért nem hallgat róluk? Sokkal bölcsebb lenne a családi szennyest, hogy így mondjam, nem kiteregetni, hanem... De ott van négy olyan név, amely mindenkinek piszkálja a csőrét. Úgyhogy így olvassuk most a mai esti istentiszteleti alapigéjét, a Sámuel második könyvéből, a 12. fejezet első 25 versét. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül elhozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy a halál fia az az ember, aki azt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Ekkor azt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Bőtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál? Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit, meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába, és leborult. Aztán hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét. Bement hozzá, és vele állt. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték. Az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint. Szóval miért van négy ilyen név, négy ilyen asszonynak a neve, illetve négy ilyen történet, mert azért nem egyértelműen, főleg itt teljesen egyértelműen nem, de máshol sem az asszonyokkal van a baj. Sokszor ott a férfiakkal is, mint láttuk Júda és Támár történetében. De miért emeli ki ezeket a történeteket a nemzetség tábla által Máté evangélista? Hát tudom, hogy a válasz azért, mert azt a történetet mondja el, amelynek a lényege, hogy megszületik a fiú, és azt mondja az angyal Józsefnek, nevezd a nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneiből. Mert egy olyan valaki nemzetség táblázata ez, aki bűnből szabadító. És ezért ott vannak a bűnös történetek. Ma este tehát ránézünk Dávid és Úriás felesége történetére, és azt hittem, amikor ezt úgy gondolkodtunk erről a sorozatról, hogy hát itt majd ezekről az asszonyokról lesz szó, de aztán, ahogy elkezdtem ebben mélyebben foglalkozni, rá kellett jönnöm. Ez a történet nem Úriás feleségéről szól, ez a történet Dávidról szól. És úgy fogunk ma este ránézni advent utolsó vasárnapján, néhány nappal karácsony előtt, a karácsonyi úrvacsorai közösség előtt, hogy azt próbáljuk meglátni, hogy mit mond ez a szakasz Dávid bűnbánatáról. Hogyan lesz Jézus bűnből szabadító úgy, hogy az ember szívébe megszületik a bűnbánat. És ezért, ahogy karácsonyra készülünk, és bele szeretnénk tekinteni újra abba, hogy mit jelent, hogy Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. És készülünk az úrvacsorai közösségbe. Nézzünk rá arra, hogy mit mond ez a szakasz, amit most felolvastam. És Dávid nagyobb történet, amit mindjárt látni fogunk a bűnbánatról. Négy dologról, négy pontban szeretnék erről beszélni. Először nagyon röviden csak néhány gondolat, hogy a mai kultúra hogyan látja a bűnbánatot. És utána pedig három szó, A bűnbánat és a szembesítés, másodszor a bűnbánat és az agónia, harmadszor a bűnbánat és a gazdagság, amiről beszélni fogunk. A bűnbánat a világ szemével, ha bűnbánatról beszélünk a mindennapi helyzetben, nem keresztény körben, akkor avval találkozunk, hogy a bűnbánatot bolondságnak tartják az emberek. A bűnbánat bolondság. Ki nem hallott még ilyen kijelentéseket, ez egy idézet valakitől, nem is mindegy, számít, hogy ki. Ezt mondja, amit eddig tettem életemben, abból semmit nem bánok, amennyiben annak idején élveztem. Ez szinte dogma. Tehát aki megbánja azt, amit tett, vagy aminek jó volt, az bolondság. Az ember nem teszi ezt. Aztán nem csak bolondság, hanem másodszor ezzel együtt gyengeség, nem? Elismered, hogy elszúrtad. Milyen gyenge dolog ez? Csak a gyengék azok, akik megtesznek valamit, utána aztán elítélik azt, amit megtettek. Hol van ebben a férfiasság? Hol van ebben az erő? Hol van ebben a magabiztosság? Aki bűnbánatot tart, beismeri a vétkeit, az gyenge. Harmadszor ehhez kapcsolódóan azt is hallhatjuk, vagy az is benne van a mai gondolkodásban, hogy gyáva. A gyengével együtt. Nem csak bolond, nem csak gyenge, hanem gyáva is. Miért? Mert miért is tartott bűnbánatot? Azért, mert megijedt a következményektől. Látta, hogy ez hova visz. Nem volt elég erős férfi, nem csak férfi, nő is, de értitek. Hogy végig menjen, megijedt. Gyáva. Aki bűnbánatot tart, az gyáva ember. És van hamis bűnbánat keresztények között, ami gyávaságból fakad. Nem az, amiről itt találkozunk. Amikor a bűneid következményétől félsz, nem a bűntől magától szomorodik meg az ember szíve, hanem ha ez most kiderül, nagyon nagy gáz lesz, uram, ments meg. Szóval van gyávaságból bűnbánat. Igen, és negyedszer azt mondják, nem, a bűnbánat képmutatás, vallásoskodás. Úgy se gondolják komolyan, mondják rólunk sokszor, lehet, hogy joggal. Meggyónja, így mondják. Meggyónja és ugyanott folytatja. Ez a bűnbánat, nem? Meggyónja, ugyanott folytatja. Bolondság, gyengeség, gyávaság, képmutatás. Ezzel találjuk magunkat szembe. És sokszor azért is mondják ezt, azért is tekintenek így emberek erre, mert olyanok vagyunk, amilyenek. Sokszor miattunk van ez. De ezt csak azért mondtam el, hogy érzékeltessem, hogy milyen helyzetben próbáljuk megérteni és meglátni, hogy mit mond ez a bibliai szakasz az igaz bűnbánatról, ami valóban egészen más. Először tehát szembesítés. Szeretném nagyon hangsúlyosan mondani ezt a gondolatot, hogy a bűnbánat az ember szívének nem alap működése. A bűnbánat teljesen ellene megy annak, ahogy az emberi szív különben működik. És ezért olyan döntő a szembesítés, vagy a konfrontáció. Nézzük ezt egy kicsit részletesebben Dávid életében. Dávid a mai napig különben, ennek a történetnek az ellenére, ezzel együtt Dávid az Ószövetségben Istennek az igaz embere. Dávid az Isten szíve szerint való vezető és király. Ezzel együtt. Dávid az az ember, akinek, ha nagyon röviden vázolni szeretnék a történetét eddig a pontig, akit Isten elhív a legalacsonyabb helyről, mert ismeri a szívét. És kiválasztja őt, és királlyá teszi. Saul volt az elődje, az első király, aki Isten ellen fordult, mondjuk így, és Dávid, akit Isten a helyére fog tenni. És utána ez egy hosszú-hosszú évekig tartó folyamat, amíg ez az ígéret, amit Isten Dávidnak mond, ennek a névtelen pásztorfiúnak, akit elhív, ez az ígéret, hogy király lesz, valóságá válik, miközben Saul egyre nagyobb gyűlölettel gyűlöli és üldözi őt. És ebben az időszakban azt látjuk, és ezért hatalmas ember Dávid a Bibliában, hogy egyrészt hihetetlenül Istennel éli meg az üldözéseket, a küzdelmeket. Ezekben a küzdelmekben, üldözésekben, bujkálásokban, menekülésekben születnek az imádságai, amelyeknek egy jelentős része a Zsoltárok könyvében vannak. Ez Dávid imádságai által tanulunk imádkozni. Aztán nem csak ez mutatkozik meg benne, hanem a jelleme ebben a küzdelemben, ahogy Saul üldözi őt. Van egy történet, amikor ott van mellette Saul, és nem tudja, hogy ott van mögötte Dávid, és megölhetné azt, aki az életére tör, és nem öli meg, mert nem emeli fel a kezét az Isten által felkent uralkodóra. Egy csodálatos jellem, csodálatos hit. És eljön az a pont Dávid életébe, amikor valóban övé lesz a királyság, itt már itt vagyunk, és megkapott mindent Istentől, és a hatalmának a csúcsán van, és ott, vagy talán éppen azért, mert ott van, pillanatok alatt zuhan iszonyú mélységbe. Talán épp azért, mert gazdag és hatalmas. Hogyan? Nézzük, ha ez Dávid, mi a bűn anatómiája? Miért mondom azt, hogy a bűnbánat abszolút nem az ember szívének alapvető működése? Mi történik? Ez az előző fejezet írja le, amit szeretnék összefoglalni. Joáb hadsereg parancsnok vezetésével Izrael háborúban van az ammóniakkal szemben. Dávid, aki sokszor sok harcot vívott, nagy ember, már nem megy, otthon van. És a történet így adja elénk, fel kell egy délután a palotájában, szunyókálás, és kinéz az ablakon, és meglát egy gyönyörű nőt, aki ott mosakszik, Úriás feleségét, és nincs semmi magyarázat a Bibliában, érteküld, magához hivatja, vele hál, és elküldi. A nevét sem mondja ki, megkérdezi először, hogy ki, bocsánat. És tudja, hogy Úriás felesége. De egy szava nincs hozzá. Ennyi a történet. Az a Dávid teszi ezt, aki pontosan tudja, ugyanúgy, mint Izrael népének minden tagja, hogy Izrael, Isten népe, az a nép, akinek az életét Isten szövetsége intézi és rendezi a törvényen, a 10 parancsolattal a középpontjában. Mindent tud, de azt gondolja, hogy ő már elég nagy ahhoz, és elég hatalmas ahhoz, hogy felülemelkedjen Isten rendjén és Isten akaratán. Csak kiderül, hogy akármilyen hatalmas, mégsem tart mindent a kezében. Akár, ha így szerzi meg a másik ember feleségét, aki kicsi, aki gyenge hozzá képest, akkor sincs minden az ő kezében, mert jön a következő hír, ez az első meglepetés. Teherbe estem. Azóta is gyakran ez a mondat az, ami jelzi, hogy a király, vagy aki azt hiszi, hogy ő a király, nem áll mindenek felett. Világos a helyzet. De a bűn hatalmas erő. És ezért az első meglepetésre Dávidnak, aki ugye kézben tartja a dolgokat, azonnal megszületik a terve, és ez lesz az első terv. Azonnal követ megy Joábhoz, a hadseregtábornokhoz, küldje haza Úriást. Úriás hazajön, és ott jön a második meglepetés. Mert Dávid terve különben jó volt. Hazajön, megkérdezi, jól van-e dolgod a háborúban, jól megy-e a dolgotok ott a harcban, beszélget vele, mintha csak a érdeklődne a jólétük felől, és utána csak annyit mond, hogy hát akkor rendben, menj haza, mosd meg a lábadat, és menj haza a feleségedhez. Eufemizmus. Menj haza, légy a feleségeddel, és megoldottuk a problémát. De Úriás jelentik Dávidnak, nem megy haza. És ezért Dávid még egy próbát tesz. Ez az első terv B. Meghívja másnap is magához, és leítatja. Ő józan marad, Úriás részeg lesz. Hát akkor majd most hazamegy a feleségéhez. De Úriás nem megy haza a feleségéhez, ott alszik a ház küszöbén. Miért? Azért, mert Úriás azt érzi, hogy neki hűségesnek kell lenni. Amíg Joáb, amíg a társaim ott vannak a harcmezőn, háborúznak, hogy jönnék én haza, és élvezném én az én feleségemnek a közelségét? Micsoda hűség, a hettita, hangsúlyozza a szöveg, azaz nem zsidó, kánaáni, idegen, a hettita Úriás. Milyen hűséges, hogy a saját feleségéhez nem megy be a többiek miatt, szemben Dáviddal, az Isten által felkelt királlyal, aki olyan hűtlen, hogy a másik feleségét lazán elvette, amikor úgy gondolta. Úgyhogy a második meglepetés után jön a második terv, mert a dolog nem derülhet ki. És ezért Dávid levelet ír Jóábnak, a hadsereg tábornoknak, amiben azt írja le, hogy állítsa Úriást a harcban egy olyan helyre, ahol meg fog halni. Megírja a levelet, és tudjátok, hogy kiviszi ezt a levelet Jóábnak. Úriás. Az Isten szerint való ember, Dávid. És viszi Úriás a levelet, és a terv működik. A második terv működik. Úriás meghal. Jön a követ. Jóáb beszámol. Úriás meghalt. Dávid csak annyit mond. Visszaüzen Jóábnak. Ez ilyen, nincs kimondva semmi egészen nyíltan. Nem baj, egyszer az egyik hal, meg egyszer a másik hal, meg te csak folytasd a harcot keményen az ammóniak ellen. Micsoda cinizmus. És ezért Dávid feleségül veszi Úriás feleségét, aki fiút szül neki. És úgy tűnik, hogy nincs harmadik meglepetés. Az ószövetségi törvény a 10 parancsolat 3 pontjában is vétkes Dávid. Ne kívánt a te felebarátod feleségét. Megkívánta. Ne légy házasságtörő, ne paráználkodj, hogy házasságot tör. Ne ölj, gyilkol. És úgy tűnik, hogy sikeresen felülemelkedett, sikeresen betakarta a bűnt, elrendezte, addig ügyeskedett, addig manipulált, addig hazudozott, ameddig sikerült kontroll alatt tartania. Tudjátok miért? Mert a szívnek nem alapműködése a bűnbánat. A szív alapműködése az, hogy elrejtse, hogy eltakarja a bűnt. Mindannyiunk szíve ilyen. Micsoda erőket mozgat, micsoda határokat lép át, micsoda ördögi terveket sző, csak hogy ki ne derüljön, csak hogy kinek kelljen mondania. Vétkeztem. Senki nem látta, túl vagyok rajta. Csak az előző fejezet végén van egy pici megjegyzés, amikor feleségül veszi Úriás feleségét, aki megfogom. Isten szemében ez gonosz volt. És ezért itt jön a szembesítés, és a nem várt meglepetés. Isten elküldi Nátán prófétát Dávidhoz. És a proféta egy történettel kezd. Itt kezdtük mi. Egy történettel, egy gazdagról, meg egy szegényről, a gazdag tele van állatokkal, a szegénynek egyetlen egy báránykája van, akit annyira szeret, úgy táplálgat, olyan, mint a saját gyermekei közül egy, és amikor jön a gazdaghoz egy vándor, a gazdag nem akar levágni egy állatot a sok állatából, hanem elveszi a szegénytől, és levágja azt, annak az egyetlenét. És akkor, amikor hallja a történetet, Dávid azt mondja, el kell pusztítani az ilyen embert. Micsoda szörnyűséges bűn ez. És ott jön a szembesítés. Te vagy az az ember. A saját indulatod, a saját igazságérzeted ítélt el. És ne legyünk naívak a történet kimenetelére nézve. Mert ugye azt fogja mondani Dávid, hogy vétkeztem. És ez óriási. Mert ugyanilyen erővel, amit eddig tett, megtehette volna azt, hogy Nátánt is elpusztítja. Semmibe nem került volna. Ennek az embernek már semmibe nem került volna. Mivel az ember szívének nem alapműködése a bűnbánat, a bűn elismerése és beismerése, ezért gyakran a szembesítés segít abban, hogy elismerjük és kimondjuk, amit el kell mondanunk. Hogy eljussunk arra a pontra, hova eljutott Dávid, vétkeztem Isten ellen. És szeretnék egy picit beszélni erről, hogy hogyan működik ez egy keresztény gyülekezetben. Mert egy keresztény gyülekezetnek, és most különösen azokról van szó, akik az Isten szövetségéhez tartoznak, akik az úrvacsorázó közösségben részt vesznek. Keresztény gyülekezetben lenni azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért, mint testvérek. Hogy van egy rendje a közös életünknek. És ehhez sok-sok minden tartozik, de ennek része a szembesítés. És hogy ez hogyan történik, arra Jézus egészen konkrét lépéseket ad. És ezt azért fontos tudni, mert ezeknek a konkrét lépéseknek itt köztünk, a gyülekezet tagjai között újra és újra meg kell történnie. És nem a levegőről beszélek. Tehát az elmúlt időszakban is több olyan történet van, amikor valaki ezt nagyon szépen csinálta, meg olyan is, amikor valaki ezt kevésbé tudta bibliai módon csinálni. Miről beszél Jézus? Mit tanít ő erről? Azt tanítja, ha valaki szeretné elolvasni otthon, Máté evangélium a 18. részében. Azt tanítja, azt mondja, hogy ha vétkezik a testvéred, nyilván is te megtudod, akkor intsed őt meg négy szem közt. Ha tudod, hogy valaki komolyan vétkezik, bűnben van, és a te testvéred Krisztusban, az a felelősséged, hogy megintsed őt, hogy szembesítsed őt, hogy mondjad neki négy szem közt. Mit csinál Nátán? Odaáll Dávid elé. Mit nem csinál Nátán? Nem kezdi el mondani a többi vezető embernek az udvarban. Figyeljetek, tudjátok, hogy mit csinál Dávid? Tudjátok, hogy mi történt Úriással? Figyeljetek, kéne valamit csinálni Dáviddal. Nem ezt teszi. És azt sem teszi, amikor Nátán akár Istentől, a természetfeletti módon, vagy nem tudjuk akár, vagy csak valahogy megtudja, vagy meglátta. Azt se teszi, hogy csendben van, mert a király azért az mégiscsak túl nagy ember, hogy én beszéljek vele. Nincs csendben. Hanem oda megy, és nyújtom a testvéréhez, és szembesíti azzal, amit tett. Azt mondja Jézus, ha megtér a te testvéred, megnyerted őt. Ha nem tér meg, nem hagy felevvel, akkor vegyél magad mellé még egy vagy két embert, és az ő jelenlétükbe újra intsed meg. Mielőtt tovább mennék erre, szeretném azt nektek mondani, hogy ha valaki ezt jól csinálja, és beszélni fogunk mindjárt ennek a lelkületéről, akkor valóban megnyerheti egy ember életét. Mert ha a másik oldalra képzeled magad, akkor tudod jól, hogy van, amikor a bűnnek egy olyan helyzetében van az ember élete, van az életünk, amikor tudjuk, hogy rossz, amiben vagyunk, tudjuk, hogy sötétség, amiben járunk. És van bennünk egy küzdelem, egy harc, hogy csak abba kéne hagyni, de nem bírjuk, de jó lenne, de gyenge vagyok. És amikor valaki utána leültet, és azt mondja, hogy figyelj, Isten rendje az, és mennyivel, milyen jó lenne, ha te elfordulnál ettől, és visszatérnél Istenhez, akkor ez tényleg megadhatja azt a lökést, ami segít valakinek, hogy kijöjjön ebből. Hogy ne legyen benne tovább. Hogy ne terjedjen el feleslegesen 20 másik ember között. Hogy ne kezdjen el rombolni egy gyülekezetben különféle módokon. Nekem volt olyan ember, aki azt mondta, ha négy szem közt megintettek volna, akkor lehet, hogy tudtam én, hogy az rossz. Tudtam én. Avval folytatja Jézus, tehát ha azt mondja, hogy figyelj, semmi között hozzá, nem érdekel, hagyjál békén, nem így volt akkor, és te mondod, akkor vegyél magad mellé egy vagy két másik embert, és ketten vagy hárman nincsétek meg, ha akkor sem tér meg, akkor pedig tegyétek nyilvánossá. Ami nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy kiprédikálunk valakit, de egy nagyobb körben, aki ez az illető tartozik, beszélni kell erről. Miért? Nem azért, hogy valakit megszégyenítsünk, hanem minden lépés azért van, hogy megtérjen, hogy bűnbánatot tartson, hogy kijöjjön abból, amiben van. Ez a szembesítés módja. A másik, amire szeretnék beszélni, a lelkület. Mert miért félünk mi ettől? Miért félünk mi ettől? Hát azért félünk mi ettől, mert tudjátok, van egy teszt. Mi lenne, ha amikor azon gondolkodunk, hogy miért szólnék én valakinek, miért szembesítenék én valakit, miért vállalnám ennek a terhét, a nyűgét, a kockázatát? Az egyik az lehet, hogy mi van, ha veled megtennék? Te mit tennél? Felháborodnék, dühöngenék, mi között van hozzám, mi között az én életemhez? Ezt lehet mondani az utcán. Ez rendben van. Tehát nincs rendben, de egy keresztény gyülekezetben nem. Itt nincs olyan, hogy mi között az életemhez. Tehát az első dolog a tesztben, hogy ha neked mondanák, te hogyan? Ha te kész lennél elfogadni, hogy téged megintsenek, akkor vagy kész arra, hogy te is szeretetben megintess másokat. A másik meg, hogy szereted-e ezt a másik embert annyira, hogy ezt megteszed, mert könnyebb nem megtenni. Sokkal könnyebb nem megtenni. Ki akar ilyet magára venni? Ki akar ilyet? Senki. De nézzétek meg Nátán lelkületét. Amikor Dávid azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. Mit mond Nátán? Leírja, megalázza, kigúnyolja, ítélkezik felette? Nem, azt mondja, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Érzitek, hogy milyen kegyelem van Nátán szívében? Én nem annak örülök, hogy te vétkeztél, nem annak örülök, hogy a fejedre olvashattam valamit. Én nem úgy érzem most magam, hogy ez engem igazolt. Ez nekem fájt, hogy meg kellett neked mondanom. De amikor te azt mondod, hogy vétkeztem, én örülök. Nem azért örülök, mert jól megmondtam, hanem azért, mert Isten is megbocsát, akkor neked mondhatom, és mondja ezt Nátán. Ez a szembesítés. Mivel a te szíved, meg az én szívem alapvető működésben nem a bűnbánatra jár, ezért neked és nekem szükségünk van az intésre és a szembesítésre. A második kifejezés, bűnbánat és agónia. Van bocsánat. Nátán ezt mondja Dávidnak. Az Úr is elengedte a vétkedet, nem halsz meg. De a bocsánat nem következmény nélküliséget jelent. Ezt nagyon fontos megérteni. Amikor bűnbánatról beszélünk, van bocsánat. Teljes bocsánat. De a bűn, bocsánat nem jelenti azt, hogy a bűnnek bizonyos következményei ne lennének jelen. Miért? Azért, mert a bűnt úgy kellene elképzelni egy pillanat erejéig most, mint egy hatalmas nagy erőt. Egy erőt, amely elindul, és amely árad, és amely tovább megy. Ráadásul ez az erő sötét, pusztító és romboló. Hihetetlen, milyen hatalmas erő. Hihetetlen, milyen mélyen rombol, és milyen mélyen pusztít. És ezért annyira fontos látni, hogy amikor a bűn kiárad, mint egy sötét, romboló, pusztító erő, az terjed. És amikor te Isten elé állsz, és azt mondod, hogy látom, hogy mit okoztam. Hogy látom, hogy mi árad ki belőlem, hogy látom, hogy mennyire kontrollálhatatlan az a sok-sok rossz, ami ebből fakad. És ezért, Uram, bocsánatot kérek. Kegyelmezd meg nekem. Az nem jelenti azt, még Isten meg is bocsát, mert megbocsát, hogy az egész történetet visszavitted a bűn elkövetése előtti helyzetbe. Az nem megy oda-vissza. Ez nem úgy van, hogy a bocsánat az olyan, hogy visszaszívtam, mint a gyerekek az oviban. Visszaszívtam, az már nincs. Nem olyan. Ami kiáradt, ami elkezdett pusztítani, az akkor is kiáradt, ha bocsánatot kérünk. Van a bűnnek következménye. Istennek gondja van erre, de akkor is tudni kell, van a bűnnek következménye. Úriás halott, és Úriás nem támad fel. És Úriás felesége elvesztette a férjét, és nem kapja vissza. És ami megtörtént, az nem lesz meg nem történt. Csak az Isten kegyelme és bocsánata elkezd munkálni ebben a helyzetben. És hát Isten azt mondja Dávidnak, hogy mivel ezt tetted, és ebben emiatt gyalázni fognak, az Úr ellenségei gyalázni fogják őt, ezért meg kell halnia ennek a fiúnak, aki most születik. Úriás feleségétől. És azt is hallottuk, hogy nem csak a fiú fog meghalni, hanem azt is mondja Nátán, hogy Dávidnak, hogy a dinasztiában, Dávid házában, a király, a családban nem fog kiveszni a fegyver. És aki innentől olvassa Dávid életét, az látja, hogy milyen pusztító erők mennek végig a családján, a gyerekein, sok-sok minden. A bűnbocsánat nem törli el a bűn következményeit. Igen, idővel gyógyulnak a sebek. Igen, idővel megváltást nyerhetnek rossz következmények. Igen, idővel Isten kegyelme a legrosszabb dolgokból is kihoz jót, de nem szabad azt gondolni, abban a pillanatban, amikor bocsánatot kértem, mert annak meg kell történni minél hamarabb, abban a pillanatban, amikor bűnbánatot tartok, megkapom a bocsánatot, de nem szabad azt gondolni, hogy onnantól minden olyan, mintha nem történt volna semmi. És ezért van az agónia. Nézzétek Dávidot, küzd! Fájdalmasan gyötrődik Isten előtt. De szeretném felmutatni, hogy ez a fájdalmas gyötrődés a bűn következményei felett egy szerető és kegyelmes Isten jelenlétében történik. Miért? Hogy a király viselkedése abszolút furcsa és szokatlan. Nem is tudnak a szolgák mit kezdeni vele, ezt hangsúlyozza a Szentíró, hogy a gyermek beteg lesz, és Dávid könyörög Istenhez, imádkozik, bőjtelesedezik érte. Azt olvassuk, hogy gondold magad elé, hogy a földön fekszik, nem kel fel, nem eszik, nem fogad el ételt, nem elutasít minden közeledést, minden vigaszt. Ez a totális gyászt, ahogy a korabeli ember a totális gyászt megérte, ez a teljes gyötrődés és küzdelem és agónia Isten előtt. És akkor benned lehet a kérdés, hogy de hát miért teszi Dávid ezt, miért könyörög, miért bőtöl, miért küzd, miért gyötrődik, hogy életben maradjon a gyereke, amikor Isten megmondta, hogy meg fog halni. És aztán a hetedik, ezt a kérdést ezt tartsd magadban. Miért teszi ezt Dávid, ha Isten megmondta, hogy meg fog halni? És a hetedik napon meghal a fiú, és nem merik neki megmondani, mert ha már még élt, így viselkedett, akkor majd mi lesz akkor, amikor megtudja, hogy meghalt. Megbomlik az agya. És amikor Dávid megtudja, akkor mert érzi, azt olvassuk, fel kell a földről, megfürdik, megkeni magát, ruhát vált, bemegy Isten házába, Szent Sátorba, leborul Isten előtt, majd hazamegy, enni kér, eszik, és szépen a jövő felé néz. Ez mindenki nézi, most mi van? Amikor a gyerek élt, te gyászoltál, amikor a gyerek meghalt, akkor te pedig most elkezdesz élni. Mi ez? De Dávid azt mondja, amikor a gyermek élt, bőtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, figyelj, ki tudja, talán megkönyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyerek. De most, hogy meghalt, miért bőjtöljek? De figyelj erre, ki tudja, talán megkönyörül rajtam az Úr. Milyen Istent ismer Dávid? Hogy tud? Értitek, hogy mi mindent követett el? Ne kívánt, ne paráználkodj, hogy ne őj. A legnagyobb mélység. Isten elé állt, hogy bocsánat. Isten azt mondja, Nátánon keresztül megbocsátok. És értitek ezt a bizalmat Dávid szívében. Isten azt mondta, hogy meg fog halni, de én ismerlek téged, én bízom benned, én szeretlek téged, könyörülj a fiamon. Hogy mennyire egy kegyelmes, egy szerető Istent ismer Dávid, hogy elé merte tárni ezt 7 napon át. Ezért teszi. Mert a bűnbánat, figyelj, a bűnbánat lezárja azt az érzést, hogy tere vagyok lelkiismeret furdalással, nem jöhetek Isten elé, nem kérhetek tőle semmit. Lezárja a bűnbánat és a bűnbocsánat ezt. De ott marad a szenvedés, ott maradnak bizonyos következmények, ott maradnak bizonyos küzdelmek, de ezzel lehet így küzdeni és gyötrődni, hogy tudom, hogy egy szerető, egy könyörülő Isten színe előtt történik mindez. És hogy mi ennek a jelentősége? Miért fontos minden igaz, mély bűnbánatban a fájdalom? Azért, mert sokan azt mondják, hogy a bűnbánat képmutatás és vallásoskodás. De ahol képmutatás és vallásoskodás van, ott nincsen fájdalom és agónia. Sokan azt mondják, a bűnbánat bolondság, meg gyengeség, meg gyávaság. De ha megnézitek, ez az ember, aki felelősséget vállalt végül a tetteiért, és magába szállt, ez erőt nyert. Micsoda erővel tudott tovább menni a jövő felé? Ez bizalmat nyert. Micsoda bátorság volt szembenézni a cselekedeteivel, és felelősséget vállalni, hogy igen, ezt tettem. És mennyivel inkább ez a bátorság, és nem az, hogy én soha megben bánom, amit tettem az életben. Ez a mai szekuláris gondolat, mert én én vagyok én. Igen, ez az összetörés, ez minden igazi bűnbánatnak a része. Összetörés azelőtt az Isten előtt, akiről tudod, hogy nagyon szeret, hogy irgalmas, hogy kegyelmes, hogy könyörülő Isten. És végül a gazdagság, a kegyelem gazdagsága. Mindvégig úgy olvastunk Úriás feleségéről, hogy Úriás felesége, pedig van neve, Betsabé. Ami után az első gyerek meghal, utána nevezi őt először a Szentíró Betsabénak. Mindvégig Úriáshoz tartozott az, akit Dávid megszerzett. De itt valami fordul, mert a bűnbánat és a bűnbocsánat valamit megfordít. És ezért azt olvassuk egy rövid kis megjegyzésben, hogy Dávid megvigasztalta Betsabét, bement hozzá, vele hált, gyermekük született, Salamon. És utána ezt a mondatot olvassuk, az Úr pedig szeretetébe fogadta őt. Ez egy megkülönböztetett szeretet. Tudjátok, hány felesége volt Dávidnak? Volt több. Hány gyereke volt Dávidnak? Volt több. De hogy miért pont ezt választja ki az Isten, ezt a Salamont, értitek? Miért arról olvassuk, hogy az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt? Hogy miért ő lesz az a családban, aki Dávid után örökölni fogja a trónot? És hogy miért ő lesz az, aki végül belekerül Jézus nemzetség táblázatába? Azt nem tudom. Mert ezt a történetet te írnád, vagy én írnám? Nem, ezt mondom. Ha én írnám. Biztos nem ezt az Úriá. Jó van, Isten megbocsátott, rendben, legyetek el csendben, biztos van ennél valami szebb történet itt, nem? De hogy a legrosszabbat választja Isten. Hogy miért ez a Salamon, miért ők lesznek Jézus ősszülei? Én biztosan nem így írnám ezt a történetet. De Isten így írja. És ha az a kérdés, hogy miért írja így, akkor egyetlen egy választ találunk, mert Jézus a bűnből szabadító. Ez a Máté, ez se egy semmi figura. Leírja ezt a nemzetségtáblázatot, belerakja ezt a négy nevet, és emlékeztek, hogy rakja bele Salamonnak az anyját? Hogy nevezi néven a nemzetségtáblázatban? Úriás felesége. Nem ám Betsabé. Hogy véletlenül se legyen, hogyha valaki elolvassa ezt a nemzetségtáblázatot, véletlenül se ugorjon át ezen a neven, hanem abban a pillanatban tudja, hogy a Úriás felesége az az, akit Dávid megszerzett magáénak házasságtörő módon, akinek a férjét Dávid megölette. Értitek, hogy ott legyen beleírva Jézus történetébe, Jézus nemzetségtáblázatába, bele legyen írva világosan láthatóan nagy vörös karlátbetűkkel a bűn. És miért? Azért, hogy lássuk, hogy hogyan kötődik a mi történetünk Jézushoz, a bűnből szabadítóhoz. Mert miénk a kívánság története, nem? Ne kívánt a te fele barátod feleségét, férjét, barátját, barátnőjét, vagyonát, munkáját, állását, szépségét, külsejét, belsejét, képességeit, pénzét. Miénk? Mi kívánjuk? És miénk a paráznosság vagy a házassági hűtlenség története, és miénk a gyilkos indulat és a gyilkosságok története, miénk a manipuláció története, a hazugságok története, a mindenféle bűnök története, mind a miénk. És akkor egyszer csak azt mondja Máté, lásd ezt, mint ami ott van Jézus története mellett, mert Jézus bűnből szabadító. Jézust odaadta az Atya. Jézus az egyszülött fia. Jézus, aki agonizál a halála előtt. Jézus, akit az Atya elveszített, a fiú, akit az Atya elveszített, hogy benne és általa mi mind az ő gyermekei legyünk. Értitek, hogy milyen jó dolog a bűnbánat? Nem véletlenül mondjuk azt, hogy az igazi bűnbánat ajándék. Nem bolondság, nem képmutatás, nem gyengeség, nem gyávaság, nem is vallásos teljesítmény. Az igazi bűnbánat, amikor az embernek a szíve valóban megtörik, Isten hihetetlen nagy ajándéka, hogy onnan meggyógyítson, megtisztítson, és újat tegyen rajtunk keresztül, hogy bevonjon bennünket Jézusnak, az ő fiának a történetébe, hogy egészen közel jöjjön ezáltal Jézus hozzánk, hogy tudjuk, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus valóban az, aki a bűnből megszabadít bennünket. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy szembesít az igazsággal, szembesít a Te igazságoddal, szembesít az életünk valóságával, és szembesít a Te kegyelmeddel is. Köszönjük, hogy ilyen világosan előttünk áll egy több ezer éves történet, ami rólunk is szól, ami a mi történetünk is, amiben benne van sok-sok ember története. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen is kaphatunk tükröt. És köszönjük, hogy így lehetünk most előtted, itt a gyülekezet közösségében, Advent 4. vasárnapján készülve az ünnepre. Köszönjük, hogy nem az a célod, hogy bevonj valamilyen ünnepi csillogásba, vagy ilyen szentimentális hangulatba, hanem hogy elérjen hozzánk az evangélium, hogy megértsük, hogy miért jött el Jézus, hogyan szabadított meg, miből szabadított meg minket. És most azért könyörgünk, hogy tudjuk ezt komolyan venni, megállni előtted most, és az elkövetkezendő ünnepi alkalmakon is majd. Köszönjük azt, hogy lehajoltál értünk, Urunk. Köszönjük a Te kegyelmedet, hogy a mélységeinkből felemelsz, és jövünk most eléd, hogy vezess el bennünket igazi bűnbánatra, és így hozz az életünkbe igazi változást, újjászületést, és felemelkedést a mélységekből. Imádkozunk, Urunk, a környezetünkért, hogy minél többen megismerhessenek Téged. Imádkozunk a családjainkért, az ünnepi készülődésért a környezetünkben. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyíts meg őket, és azokért, akik a környezetünkben élnek, és magányosak, és akiknek különösen nehéz az ünnep. Kérünk, Urunk, hogy Te légy a mi egész városunkkal, Budapesttel, magyar népünkkel, könyörünk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet, tőled jövőt, könyörgünk így az egész világért. Uram, hozz mindenhol, minél több helyen világosságot, ha terjedjen a Te evangéliumod, és adj békét. Kérünk, hogy maradj velünk, Urunk, szólj hozzánk továbbra is. Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.